A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait, és azokat is, akik a meghívásra érkeztek. Az apostoli köszöntéssel kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint János evangéliumának 11. részéből az első 44 versben szól hozzánk.
Lázár feltámasztása. Volt pedig egy beteg ember, Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővére megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Máriát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt a tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: nem 12 órája van a nappalnak? Hogyha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De hát, ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, azután így szólt hozzájuk: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amit meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Mária így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének, Máriának: Mester, itt van, a Mester itt van és téged hív. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan fölkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mária találkozott vele. A zsidók, akik Máriával voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy hirtelen feláll és kimegy. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és vele együtt jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült, és megkérdezte, hova helyezték őt? Azt felelték, Uram, jöjj, és lásd meg! Jézus könnyekre fogadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette, közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg? Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ. Jézus pedig fölemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott. Lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt neki, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Isten tegye áldotta az ő szent igéjét, jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, döbbenten állunk a te igéd előtt, Uram, hiszen ismerjük ezt a történetet, mégis, ha újraolvassuk, akkor megdöbbenünk, hogy micsoda hatalom van a te kezedben, hogy neked semmi sem lehetetlen, hogy mindent megtehetsz, hiszen te vagy a teremtő, te vagy a megtartó, és te vagy a mi megváltónk. Köszönöm, Uram, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Uram, hogy mindaz, amit te tőled jön a mi életünkben, az mind a mi javunkra szolgál. Köszönöm, Uram, ezt a kegyelmet. És köszönöm, hogy évről évre eléd állhatunk ezen a vasárnapon, hogy hálát adjunk neked azokért, akik velünk voltak az elmúlt hosszú időszakban. És most már nincsenek közöttünk, de te adsz vigasztalást. Köszönjük, Uram, hogy te meg tudsz vigasztalni igazán. Nem csak úgy, ahogyan mi vigasztalunk szóval vagy egy-egy simogatással, hanem sokkal inkább erővel tudsz bennünket vigasztalni. Köszönöm, Uram, hogy ezt megtapasztalhatjuk egyen-egyenként, mindnyájunkban, a családjainkban. És köszönöm, Uram, hogy te vagy a mi megváltónk, hogy remélhetjük, hogy a feltámadásban velük együtt és veled leszünk. Légy, Uram, kegyelmes mi hozzánk, hogy valóban ez a szívünkben ott lehessen ez a reménység. Ezt erősíts meg ma, itt, és légy itt közöttünk, Uram. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét. János első levelének első részéből a 8-tól 10-ig terjedő versekből hirdetem nektek. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 275. dicséret első versét énekeljük, az Úristen az én reménységem. Testvérek, Istennek az a szent ígéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét, írva található a már felolvasott helyen, János evangéliumának 11. részében, a 25. és 26. versben. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Amen. Kedves testvérek, advent első vasárnapja előtt egy héttel tartjuk gyülekezetünkben az örök élet vasárnapját, amikor gyülekezetünk tagjain kívül meghívjuk azokat, akik az elmúlt egy esztendőben veszítették el szerettüket. Lázár feltámasztásának a történetéből választottam az igét, és azon belül is Jézusnak ezt a csodálatos mondatát. Ez az alapige első olvasásra zavarosnak tűnhet a számunkra, de ennek az az oka, hogy Jézus kétféle életről és kétféle halálról beszél. Ezeket próbáljuk meg úgy megkülönböztetni, hogy használunk kis és nagybetűket, hogyha most lenne kivetítés, akkor kisbetűvel és nagybetűvel írhatnánk ezeket a szavakat. Hiszen először a kis H betűvel írt halálról és a nagy E betűvel írt életről szeretnék szólni. Tehát a halál kis H-val és az élet nagy E-vel. Így olvassuk Jézus szavát. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Fizikailag mindannyian meghalunk, ez az élet egyik alapvető ténye, mindennapi tapasztalata, kikerülhetetlen eseménye. Én úgy gondolom, hogy nincsen közöttünk senki olyan, aki még soha nem állt volna meg ravatal mellett, és különösen is azokra gondolunk most, akiket az elmúlt egy esztendőben temettünk el. Ez a halál kis H betűvel írva, amely mindannyiunkat utolér. Ennek oka Isten büntetése. Ismerik a bűnbeesés történetét, Ádám és Éva bukását, előre figyelmeztette őket Isten, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Ott volt a figyelmeztetés, vigyázzatok, szabad akaratot és szabad választási lehetőséget adtam nektek, de kérlek benneteket, hogy jól választatok. Megtörtént a bűneset, és elhangzott Ádám fölött, és természetesen Éva fölött is az ítélet. Visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Ez Isten büntetése, amellyel sújtotta Ádámot és Évát az engedetlenség miatt. És amikor elhangzanak ezek a szavak, akkor Isten kiűzi Ádámot és Évát az Éden kertjéből. Így olvassuk most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakítson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiküldte az Úristen az Éden kertjéből, kiűzte az embert. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt volt egy szenzációsnak tűnő genetikai felfedezés, a halál genetikai program. Bele van írva a szervezetünkbe, bele van írva a sejtjeinkbe, hogy maximum 120 évre vagyunk hitelesítve. Tehát, hogyha valaki tökéletesen egészséges, semmi baja nincs, nem üti el az autó és nem hal meg valamilyen betegségben, akkor is 120 éves koránál többet nem élhet. Belénk van rögzítve ez a program, a 120 évnek a programja. Persze így mondtam, hogy 25 évvel ezelőtt egy szenzációsnak tűnő felfedezés volt ez. Mózes könyvének 6. részében már olvasunk arról, hogy az ember életkora legyen 120 esztendő. Belénk van programozva a halál. Így mondtam, hogy a halál oka Isten büntetése, de azt is mondhatnám, hogy a halál oka Isten kegyelme, szeretete és bölcsessége, hiszen borzasztó lenne egy ilyen világban, és borzasztó lenne ilyen testtel örökké, vég nélkül fizikailag élni. Azok a nyomorúságos betegségek, amelyek utolérik az embert, akár érrendszeri vagy daganatos megbetegedések, hogyha ezek nem ölnék meg az embert, és örökké ezeket a nyomorúságokat kellene hordozni, egy örökké valóságon keresztül fizikailag, borzasztó lenne. És borzasztó lenne az is, hogyha elnyomott népek nem reménykedhetnének abban, hogy hát majd ez a diktátor is egyszer csak meg fog halni. A Jelenések könyvében olvasunk egy elrettentő időről. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és kívánnak meghalni, de a halál elkerüli őket. Ez rémes, rettenetes időszak lesz majd az emberiség történetében. Tehát amikor azt mondom, hogy a kis H betűvel írt halál Isten büntetése, azért hozzá kell tennünk azt is, hogy Isten kegyelme, szeretete és bölcsessége. Így olvassuk Jézus szavait, ha meghal is, él. Azaz bár fizikailag mindannyian meghalunk, mégis lehetőségünk van az életre, a nagy E betűvel írt életre, az örök életre. Az örök élet nem mennyiségileg több csupán, hanem minőségileg más. A fizikai halál utáni nagy E betűvel írt életre a lehetőséget ez adja, aki hisz én bennem, mondja Jézus. Sőt, hozzá kell tennünk, hogy nem csak a halálunk utáni életre vonatkozik ez, hanem már itt ezen a földön eljuthatunk a nagy E betűvel írt életre, abban a pillanatban, amikor ez a lehetőség megnyílik előttünk, hogy aki hisz én bennem. Tehát először erről kellett beszélni, a kis H betűvel írt halálról és a nagy E betűvel írt életről, másodjára a kis E betűvel írt életről és a nagy H-val írt halálról kell szólnom. Így folytatódik tovább Jézus mondata, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ugye erre mondtam kezdetnél, hogy ha először, esetleg életünkben először elolvassuk ezt a mondatot, akkor olyan zavarosnak tűnhet a számunkra, hogy életről és halálról úgy van benne szó, hogy aki él és hisz én bennem, az nem hal meg, aki meghal is él, hogyha hisz én bennem. Erre mondtam, hogy kétféle élet és kétféle halál van. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Nyilván nem a fizikai halál elkerüléséről van itt szó. Itt megint csak a Jézusba vetett hit kapcsolja össze a fizikai életet, az örök halál a nagy betűvel írt halál elkerülésével. Tehát a fizikai élet és a nagy H betűvel írt halál között, hogy ezt utóbbit el tudjuk kerülni, megint csak a hit, a Jézusba vetett hit teremt lehetőséget. Cseri Kálmán mondta, ezt többször szoktuk idézni, hogy az emberi sorsban három alapvető, örök érvényű esemény történik, vagy kétszer születünk, és akkor egyszer halunk meg, mert fizikailag is megszületünk, és lelkileg is megszületünk, akkor csak fizikailag halunk meg, vagy egyszer születünk, de akkor viszont kétszer halunk meg, fizikailag megszületünk, ha csak fizikailag születünk meg, akkor a fizikai és a lelki halál is utolér bennünket. A Jézusba vetett hit tehát olyan, mint egy transformátor, amely a kis feszültséget nagy feszültséggé, és ugyanakkor a nagy áramot kis árammá transformálja. A kis, kis betűvel írt életet nagy életté, és fordítva a nagy halált kis halállá transformálja. Ez a világ legcsodálatosabb transformátora. Harmadjára még arról is kell beszélnünk, hogy van feltámadás kis F betűvel írva, és van feltámadás nagy F betűvel írva. Egy kicsit korábbi verstől olvasom az igét. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Tulajdonképpen négyféle feltámadásról beszélhetünk, kétszer kettőről. Az egyik, Jézus itt ezen a földön három embert fizikai értelemben feltámasztott, Jairus leányát, a Naini özvegy fiát és Lázárt. De ők aztán, amikor eljött életüknek az a rendje, akkor újra meghaltak fizikailag. De van a lelki feltámadás, a megtérés, az élő hitre jutás, a lelki nagy E betűvel írt életre jutás. Azt is mondhatnám, hogy ez egyik kis F betűvel írt feltámadás, csak e földi életre történő feltámadás, ahogyan ez a három ember feltámadt, vagy ahogyan Ószövetségben is olvasunk feltámadásokról. És a nagy F betűvel írt feltámadás, azaz az életre, az örök életre történő lelki feltámadás. De még egy másik értelemben is használhatjuk a feltámadás szót. Az általános feltámadásra is gondolhatunk az utolsó napon, ez az ítéletre történő feltámadás, és a Krisztusban hívők feltámadására, az örök életre. Itt is az egyiket írhatnánk kis F betűvel, a másikat nagy F betűvel. Feltámadás és feltámadás. Mi a kulcs, ahogyan erről már többször is szó esett, a személyes hit. A 26. vers végén Jézus neki szegezi a kérdést Mártának, hiszed-e ezt? Mert Jézus a Mártával való beszélgetésében nem csak önmagáról beszélt, nem csak életről, halálról, feltámadásról szólt, hanem feltett egy személyes kérdést is, hiszed-e ezt? És a mi sorsunk is ettől függ, hogy kis élet vagy nagy élet, hogy nagy halál vagy kis halál, hogy kis feltámadás vagy nagy feltámadás az, amiben részünk lesz. Jézus Krisztus bűnbocsátó kereszthalálát és örök életet adó feltámadását elfogadó, sőt befogadó, élő, személyes hit az, amely jóra fordítja a sorsunkat, és kivezet elveszett állapotunkból, a kárhozatból. Hiszen Jézus Krisztus, ami bűneinket vitte fel a fára, és mindezt azért tette, hogy az életet, a nagy E betűvel írt életet megszerezze a számunkra. De ha személyes hitről beszélünk, nem csak a mi részünkről, mint személyek részéről megnyilvánuló hitről van szó, hanem egy személy iránt megnyilvánuló hitről. Mert mi alapvetően nem a kereszthalálban és a feltámadásban kell, hogy higgyünk, hanem a kereszthalált halt és feltámadott Jézus Krisztusban. A személyes hit az nem csak azt jelenti, hogy én személyesen hiszek, hanem azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus személyében hiszek, vele személyes, élő, párbeszédes kapcsolatban állok, hogy eljutottam oda, hogy őt befogadtam a szívembe. Ezért mondja magáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Nem rajta kívül kell keresni a feltámadást, és nem rajta kívül kell keresni az életet, a nagy F-fel írt feltámadást és a nagy E betűvel írt életet. Ezért őt kell befogadni a szívünkbe, az életünkbe, a Szentlélek által. Ezért igaz az, amit János apostol levelében így fejez ki, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Kedves testvérem, hadd tegyem fel én is személyesen a kérdést. Melyik élettel élsz? Melyik halállal halsz majd meg? és melyik feltámadásban lesz részed. Most emlékezünk azokra, akik az elmúlt esztendőben mentek el a minden élők útján. És természetesen emlékezünk azokra is, akik talán évtizedekkel ezelőtt haltak meg, és akik az életünk részei voltak. De egyszer majd ránk is fognak majd mások emlékezni. És ezért alapvetően ez a kérdés a lényeges a számunkra, hogy hová mégy, kedves testvérem, hová? Amen. A 275. megkezdett dicséretünk második versét énekeljük, benne élek, haláltól nem félek. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hogy vállaltad a halált, hogy bennünket a halál ne rémítsen többé. És feltámadtál az életre harmadnapon, hogy az örök élet a miénk legyen. Köszönjük a te bűnbocsátó kegyelmedet, a te helyreállító kegyelmedet, amelyel elveszett állapotunkból visszafordítottad lábainkat az atyai házba, az atyai ház felé vezető úton. Köszönjük, hogy így működik az üdvösségre jutás, így működik az élő hit, a te megragadásod, az, hogy mint személyek veled, mint személlyel, bűnbánó, bűnbocsánatot nyert és hálaadó kapcsolatban álljunk. Köszönjük, Urunk, hogy azt a kimondhatatlan csodát elvégezted, hogy emberré lettél, hogy bennünket megments, hogy a kis E betűvel írt életről eljuttas a nagy E betűvel írt életre, hogy a nagy H betűvel írt haláltól megments, hogy csak kis H betűvel kelljen meghalni, és hogy a nagy F betűs feltámadásban lehessen részünk. Hadd kérjünk különösen most azokért, akik emlékeznek szeretteikre, akik akár az elmúlt esztendőben, akár régebben haltak meg. Te adj nekik élő hitet és igazi reménységet. Te adj nekik valódi vigasztalást a te lelked által, aki a vigasztaló Szentlélek. Kérünk, Urunk, hazánkért, országunk vezetőiért és az egész világért, add, hogy terjedjen az evangélium, amennyire lehet akadályoztatás nélkül, és hogyha akadályba ütközik valahol a te evangéliumod terjesztése, akkor te adj erőt azoknak, akik mégis hirdetik azt. Te adj erőt a szenvedések elviseléséhez azokban az országokban, ahol halálbüntetéssel büntetik azokat, akik keresztjének. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj ebben a világban, csodálatos munkád szerint és csodálatos terved szerint, amíg majd visszajössz, Úr Jézus, hogy tiéd legyen szemmel látható módon is minden hatalom menjen és földön. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.